117 perc. A 117 perc második órájába léptünk. A stúdió vendége, ahogyan megszokhatták, már két hetente jelentkezik külügyes rovatunk. Novák András, jó napot kívánok, szia!
Szia, jó estét!
Na, mindjárt megünnepeljük az új év első jó hírével a civil rádió hallgatóit. És illetve Krisztián, jó napot, szia! Most csak ennyit mondunk róla, de ról? Oké. Szóval, az első point, amit mondjunk ki azért ünneplésre ad alkalmat, hogy elfogyott az összes könyv. A kémes.
Hát úgy látszik, az embereket érdekelte a titkosszolgálat. Egyébként pont ma jutott. Egyébként most jutott eszembe egy paradoxon a titkosszolgálatokról. Ugye mindenkit zavar, hogy őt lehallgatják.
Igen?
De közben mindenki tudni akar a titkokról. Tehát ugye, jaj, de rossz, hogy engem lehallgatnak, de azért megveszem azt a könyvet, amiben bele van írva, hogy hogyan dolgozik a titkosszolgálat, mert azt én is tudni akarom.
Igen, mert de egyébként Isten igazából, hogyha hatalmat kapnék a kezembe, és én nekem is lehetőségem lenne arra, hogy lehallgassak mindenkit, akkor lehet, hogy megtenném egy napig.
Na jó, nem, ez egyébként nem lehet, igaz, de... hogy megtennéd, megtennéd.
Igen.
És ugye erre mondjuk azt, hogy figyel a Big Brother, de megtennéd.
Big Brother is watching you.
Always, és gondolj bele, hogy a nagy diktátoroknak sok titkosszolgálatuk van. Tehát Saddam Husseinnek is 18 titkosszolgálata volt. Tehát gondolj bele, de ugyanez a Kaddafira is jellemző, hogy úgy hívják a titkosszolgálatot, hogy az arab ország, hogy Mukhabarat. Arra külön titkosszolgálatot csinált Saddam Hussein, hogy amikor jön egy nemzetközi csapat, például, és Bagdadban megy át, vonul mondjuk az ENSZ, megfigyelők mennek át az egyik helyszínen a másikra, volt egy olyan csapata, amelyik előtte direkt csinált egy közlekedési balesetet. A bóvó, a nemzetközi csapat, mondjuk az ENSZ-esek elkéstek a helyszínről, és nekik kellett elnézést kérni, hogy bocsánat, dugóba kerültünk, elkéstünk mondjuk az elnök elől. Na de ezt külön egy titkosszolgálat szervezte, de mondom, ezen kívül volt neki még 17, tehát... Hát igen, ez a diktátorokra jellemző. Na mindegy, szóval örülök, hogy örülünk. Így van.
Mi az apropó, miért vendéget hoztál hozzánk?
Krisztián itt van mellettem. Ugye most beszéltünk arról, hogy Peruban voltam, drogfutárokat forgattam, hát nem bonyolítom.
Nem, ezt még nem mondtuk ki.
Akkor most kimondom, hogy drogfutárok, igen, drogfutárokról forgattunk, és itt van Krisztián. Ő egy drogfutár.
Volt.
Hogy érzed magad először is?
Hát... Isten ilyen 5 év után hazajönni.
Volt egy találkozásban részed, egy ilyen nagyon egyedi találkozásban részed, ha minden igaz. Elmeséled nekünk?
Így van, sajnos. Betöltött velem az nagy... hogy is mondjam. Hát belestem egy olyan csapdába, hogy...
Igen.
Belekedtem, okostam a dél-amerikai életbe. Ugye sajnos ott megbuktam. Ugye, és utána bekerültem ugye a... az ottani szervezet közé, az nem börtön volt, ahol mi voltunk, hanem inkább egy ilyen...
Egy picit konkrétabban, tehát, hogy drogfutárként dolgoztál ott, mondjuk így, ahol aztán megbuktál?
Nem az a dolgozott, tehát ez a, tudod, az tipikus eset, hogy valaki ad neki egy ajánlatot, hogy nagyon gyorsan...
Akkor mondjuk inkább magyarul szamár voltam, kiküldtek valamire, ugye én laikus voltam, és beleestem, és kihasználtak, amikor engem lekapcsoltak, ugye...
Melyik volt az a pont, amikor leesett neked, hogy óriási bajban vagy?
Tehát, amikor jöttek most... elém a fényképpel, mutatták ugye a vámosok, hogy kövessem őket, ugye, és már fénykép... Én már messziről láttam, hogy jönnek, ugye, jött 4 vámos, 2 kutyával, és egy fényképet lóbáltam.
Időben hol járunk ekkor?
Ez volt... egészen pontosan 2008. november 16-án az órát meg nem mondom, de úgy este fele volt.
Jó, még azt mondd el nekem, hogy amikor elmentél Magyarországról, mielőtt ebből a helyzetbe keveredtél, akkor mit vagy kit hagytál itt?
Itt hagytam a családomat, a páromat, így 2 gyerekkel, a harmadika még éppen terhes volt.
És akkor mi történt, amikor most hazatértél?
Hát most a lányaim, ugye, és a nagyobbik fiú, most ilyen nappal rajtam vannak, ugye amikor megláttak, ugye az egy hatalmas élmény volt, nem tudom, igaz, ezt nem tudom elmondani, ezt vagy át kell érni, hatalmas. Én nekem az az öröm, ami engem így eltétett, úgy minden, ami előtte volt, ez az 5 év, ez így eltűnt.
Aha.
És én úgy érzem, hogy kaptam egy másik lehetőséget, igaz, ezt egy most meg köszönném a Balogh Sándornak, a Latin Amerikai Egyesület elnökének, hogy segített a hazajutásomba, és Novák Andrásnak, ugye, mert ő már 3-szor volt kint nálunk, de bocsánat, 2-szer. és ugye, ők nincsenek, akkor én most nem lennék itt a családom mellett. Ugye, a lányaim azok imádnak, én imádom őket.
Te készen kaptál egy babát.
Így van, egy 5 éves babát, mert sajnos, amikor engem elkaptak ugye a párom, akkor pont akkor szült meg.
Na, térjünk vissza egy kicsit a rosszabb helyzetre, aztán utána megint úszunk majd egy kicsit a boldogságban. Amikor lekapcsoltak téged, akkor hova kerültél?
Bevittek a rendőrkapitányságra. Pontosabban az Interpol főkapitányságra vittek minket, és engem, de ugye ott már voltak más külföldi emberek is. Ott ugye elszedtem az összes cuccot, amit ugye volt nálam, táskát, ruhát, ugye minden, ami volt nálunk. Azt elvetítettem, és akkor levittek, hogy ez volt olyan 11 óra fele értünk be a kapitányságra, és levittek a fogdába a többiek közé. És ugye reggel fölkeltem, névsorolvasás, akkor mutatták be a többi embereket. Volt ott mindenféle nemzetségből, és akkor...
Mi volt a helyzet, amiben benne voltál? Tudtál valamihez nyúlni? A nagykövetség, vagy bármilyen segítőszervezet volt, bármilyen ötleted, bármilyen tipped nyúlt valaki utánad?
A rendőrségen 2 hét után tovább vittek a gyűjtőbe, hogy mondják magyarul. De én egészen pontosan 12 napig senkit nem láttam. Utána jött be hozzám a konzul, mert nem találtak igazság szerint senkit, akit hozzám behívtak volna, mert Magyarországon nincs se konzulátusa, se nagykövete Perúban. Csak egy tiszteletbeli konzulunk van.
Ő érkezett meg hozzád?
Így van, ő jött ki hozzám. Nekem nincsen bajom az úrra, de nem volt se segítőkész. Igazság szerint lehet, hogy azért, mert ugye, úgy kezdett, mint egy bűnöző, inkább a rendőr úrral volt.
Muszáj lecsapnom erre a dologra, te bűnözőnek tartod magad?
Őszintén nem. Megpróbáltam valamit, ami normális esetben nem csináltam volna, csak nagyon szükségem volt rá, nem találtam semmilyen kiutat, és senki más miatt nem csináltam, csak a családom miatt csináltam, és a gyerekek miatt nem azért csináltam, mert nem szeretett dolgozni, vagy lusta vagyok, vagy mert
te gyorsan akarok.
Nem. Sose. 3 évet voltam bent egészen pontosan a börtönben, 2 évet kint, de egyszer sem jutom semmihez. Ehhez büszke vagyok.
Meséljem el azt, hogy kint van egy szociális munkás, a Körömű Marcsi Limában, Perúban, és segít a magyar raboknak túlélni ezt a nagyon kegyetlen helyzetet. És a Marcsi meséli azt, hogy most már kezdi megismerni a srácokat is, és valahogy az a szumája az egésznek, hogy ők mind áldozatok. Tehát itthon anyagi rossz, vagy bajba kerülnek, vagy egyszerűen csak szükségük van egy kis pénzre, de nem az alvilágból kerülnek elő. Tehát van kint taxisofőr, szobafestő, mázoló, elektroműszerész, minden. Egyszerűen tesznek nekik egy ilyen félig meddig ellenállhatatlan ajánlatot, hogy tuti átmész a határon, csak egyszer csináld meg, kapsz érte 4-5 ezer dollárt, mi leszervezzük, és most már így több forgatás után az a tapasztalatom, hogy illetve hát ők is azt mesélik, most már egyből tudják, hogy őket, ahogy ő is mondja, szamárnak viszik ki. Tehát amíg őket lekapcsolják, és az összes rendőr meg vámos velük foglalkozik, addig a hátuk mögött kiviszik a több száz kilókat, őket meg 1-2 kilóval lekapcsolják csak azért, hogy a helyi rendőrség fel tudja mutatni a statisztikát, hogy megint elkapnak. De amikor már őket itt beszervezik, eleve úgy viszik ki őket, hogy ők szamarak lesznek. Tehát áldozatok. És a Marcs is ezt meséli kint Perúban, hogy és talán a Latin Amerikai Egyesületnek ez egy fantasztikus felhívása, és ezért is csináltunk belőle egy filmet. Muszáj elmondanom, hogy persze. Csütörtök este az ATV-n lesz egy hosszabb összeállítás világhíradó extra címmel, amiben valahol az az üzenete az egésznek, hogy ne dőljenek be, és hogy fel legyenek világosítva a fiatalok arról, hogy ez nem egy könnyű pénzszerzési ajánlat, ez egy trükk. Tehát egyszerűen csak használják őket azért, hogy a nagy maffia hálózat több száz kilót vagy több tonnát át tudjon vinni a határon. A Krisztián is ebbe esett bele. Tehát most nem arról van szó, hogy én piedesztára akarom állítani, szó sincs erről. Hát elkövetett egy hibát, meg is bűnhődött érte. Nem kicsit, és mindjárt mesél majd a börtönviszonyokról. De az egésznek a lényege az, amit akarom mondani, hogy a Marcsi egyértelműen állítja, hogy áldozatokról van szó. És talán azért is készülnek ezek a beszélgetések, vagy a film is azért készül, mind a híradóba, vagy mind a világhíradóba, hogy elmondjuk, hogy ne dőljenek be a fiatalok ennek. Tehát nem azt mondom, hogy ne kábítószerezzen, ez mindenkinek a saját döntés, hogy ő hogyan teszi tönkre az életét, de itt egy nagyon kemény maffia dolgozik azon, hogy Kelet-Európából a srácokat azért vigyék ki, baleknak vigyék ki, ez a pontos kifejezés.
Térjünk át akkor a börtönviszonyokra. Volt egy félmondatod jó pár perccel ezelőtt, hogy nem is börtön segíts. András, egy ilyen nagyon érdekes félmondat volt, hogy...
Gyűjtő?
Igen. Mi a különbség a kettő között?
Hát inkább, hogy milyen élet van bent, azt mesélj el, talán az a, nem a szervezeti felé.
Mondjuk úgy, hogy a gyűjtőbe 50-50%, hogy eljutsz a börtönig, vagy sem. Mert a rendőrkapitányságon ott még van ugye ágyad, ahol alszol, van szivacs, van minden, ugye hoznak neked ételt, italt. De viszont a gyűjtőben már ott magadra vagy utalva. Ott összevonnak minket ott gyilkosokkal, rablókkal, pedofilokkal, mindenféle büntényt elkövető emberekkel, és sajnos ott be vagyunk zárva egy hatalmas nagy terembe.
Össze vagytok zárva egy légtérbe.
Igen, egy légtérben vagyunk belük, és nincs semmilyen biztonság, se kamera bent. Az ajtó az nem rácsos, az egy fém ajtó, és még az őrös tudnak belátni addig, amíg nem nyitják ki az ajtót. És ott bent akármi megtörténhet.
Hogy élted túl?
Én úgy éltem túl, nekem az volt a szerencsém, hogy egy spanyollal vittek a gyűjtőbe ugyanazon a napon, hál' Istennek, még nem tudtam beszélni egyetlen spanyol nyelvet. Én meg ugye spanyol volt, egyértelműen tudt beszélgetni a peruiakkal. És ő segített nekem, ő fordított, mindig ki mit akar, és hát volt olyan, ugye, hogy oda kell adnom, amit épp szerettek volna, mert ugye megmondták, hogy ha nem, akkor elveszik ők erővel is. Uh-huh. Az nem biztos, hogy tetszene nekünk. Csak...
Ekkor milyen állapotban voltál egyébként belülről?
Belülről?
Igen.
Hát igazság szerint én imádom a filmeket, és
jó,
akkor én igen. Mindent elgondoltam, hogy na, akkor mi lesz, ugye... Hát végül is nincs sok különbség a filmek és a valóság között, főleg kint. Hát megmondom, az igaz, nagyon féltem, de úgy voltam vele, hogy most ha hagyom magam rosszabb, most ha már akar, mit tettem velem, akkor inkább megpróbálom magam megvédni. De ezt aztán végül is nem tett bele 5 perc, mert a cipőmet próbálták ellopni rólam, a ruhámat, a papucsomat, a fokrémet, ott minden üzletelnek. Ott bent ugye nálunk nincsen pénz, nem volt nálunk kaja, nem hoztak nekünk vizet se, és ahhoz, hogy az emberek ehhez hozzájussanak, üzletelni kellett az őrökkel, mint egy fokrém. Ha valakinek dobozszigi volt, ő már gazdanak számított bent. Tehát ez nagyon komoly, és ha valaki nem volt valami, és nem bírtam már tovább, akkor oda ment egy alvó emberhez, levette róla a cipőt, ha az nem adta oda erről, akkor megvárta megint, hogy megint elaludjon, oda ment, és begyújtotta rajta a takarót, és végigvett.
A spanyol srácunk kívül egy idő után volt valami fajta szövetséged, vagy egy kis klikka, hova tartoztál?
A gyűjtőben nem. Egyedül voltunk ketten, ott bírtuk ki egy napit, mint a gyűjtőben 2 napig vagyunk. Az első napot ketten úgy bírtuk ki, hogy felváltva aludtunk. Tehát ő mutogatott nekem, hogy most én alszok, ő fönt van, és ugye néz, figyel, vigyáz rám, most amikor ugye fölkelt, akkor ő alszik, és én vigyázok rá, ezek voltak. De ugye amikor ő már elaludt, akkor ugye a srácok azok akkor egyből jöttek ugye kötekedni. És mondjuk a hangzavar, hogy ebből nem kelt fel, csak utána lépett bele. Akkor például 5-en jöttek rám. Csak az volt a szerencsé, hogy az őrök azok akkor jöttek be, nem, most meg nem mondom miért, mert nem értettem semmit sem spanyolul. Akkor volt nagyon szerencsé.
Szöbbenetes.
És utána a spanyolhoz bejött a nagykövete, és ő adott neki 10 szót, ami egészen 800 forint, azt hiszem. Lefizette az őröket, hogy külön cellába tegyenek minket.
A gyűjtő után?
A gyűjtő után elvittek minket a Sarita Colonia nevezetű börtönbe, ami Callao-ba van, ugye Lima egyik legveszedelmesebb börtöne. Sőt, ha úgy vesszük, szerintem a legveszedelmesebb börtöne, így 5 év után ugye megismertem az országot. Én szerintem az a legkeményebb börtön, ami van
ott.
Limában. Uh-huh. Nem azért, mert annyira borzalmas ember, hanem egyáltalán az egész börtön egy olyan kerületben van, ahol épp a maffia urai az egész kerületet, és bentről a börtönből irányítják. A lakosztálya az nem
ezekről lehet részleteket majd megtudni a filmből.
Igen, tehát cél volt az is, hogy azon kívül a Krisztián történetét bemutassam, hogy pontosan hogyan került ebbe a helyzetbe, milyen körülmények között élt, és utána hogyan kerül haza, és találkozik a családjával, és találkozik a lányaival. Amellett fontos cél volt a filmben az is, hogy ezeket a viszonyokat, ezeket a maffia, és teljes rendszer korrupcióra való épülését meg tudja mutatni. Tehát tényleg hihetetlen és végtelen történetei vannak arról, hogy a korrupció hogyan működik egy ilyen börtönben, hogy az nem kérdés, hogy benne vannak a börtönőrök, az nem kérdés, hogy benne vannak a rendőrök, az nem kérdés, hogy benne van a bíró. Tehát, ő is, tehát amikor együtt utaztunk, vagy együtt ültünk a buszon, vagy a taxiban, annyi történet van, tehát ott nem úgy van, hogy hány évet kapsz, persze meg van határozva, de ha van neked, van 8000 dollár a zsebedbe, és oda mész, és így leteszed a bíró elé, akkor téged felfüggeszt, és kész. És ez nem kérdés, tehát ha pénzed van, akkor neked mindened van Peruban. Peru most már eljutott oda, hogy nagyobb kábítószer kokain exportőr, mint Kolumbia, hiszen az Andokban élő parasztok három, hogy is mondjam, veteményes között választhatnak, kakaó, tea és a kokalevél. Na most a kokalevél évente négyszer terem, a kakaó évente egyszer, a tea az többször, de az ugye nem olyan kifizetődő. Innentől kezdve egyébként egy paraszt egy kilóért egy 50 dollárt kap. Ez a határon már 50 ezer dollárt ér, tehát hihetetlenül az ott dolgozók, azok nem igazán ennek a hasznát látják, ráadásul az indián kultúrában a kokalevél rágása az egy teljesen természetes dolog. De az egész rendszer, tehát egész Amerikát és Európát tulajdonképpen Peru látja el, és ugye ennek a rendszernek a kiépítése az, hogy az egészen a bírói testületig korrupt az egész rendszer Peruban. Hát sajnos a rendszerben beletartozik az, hogy szamarak viszik a kis, mert ugye a perui rendőrség hivatalosan a nemzetközi rendszerben, az Interpolban mutatja, hogy mi minden évben egyre több kábítószer csempészt fogunk el, lásd a Krisztián. De ez vicces, hogy már például a másik magyar srác meséli, hogy elkapták 4 kilóval, és a rendőr előtt ölte a papírt, hogy itt a jegyzőkönyv, írd alá, hogy 2,5 kiló volt nálad. És kérdezi, hogy miért, de hát nem ennyi volt nálam. De ennyi volt, hidd el. Jobban jársz, ha csak ennyit írsz alá, hiszen már is kevesebb büntetést kapsz. Tehát egy emberen a rendőr már eltett 2,5 kilót saját magának, vagy 2 kiló. Tehát már innen bukta, tehát el tud képzelni azt a rendőrt, eleve olyan rendőr kapcsolja le a srácokat, aki már eltesz a kokainból. És akkor innentől kezdve ugyanez megy az ügyészségen, a bíróknál, a börtönőröknél. Tehát az egész rendszer, mesélj arról, hogy miket visznek be, tehát az is benne van a film, hogy miket lehet bevinni. Tehát, hogy nem kérdés, hogy bevisznek-e neked kábítószert, nem kérdés, hogy van-e bent neked plazma tévéd, és nem kérdés, hogy minden nap bejön hozzád egy örömlány. De ez nem kérdés. Tehát ez nem kérdés. Ha pénzed van, mindened van a börtön. Hát mondja a Krisztián.
Mielőtt még ebben ez, tudtál bármit arról, hogy bírósági ítélet, hogy törvényességi eljárás, tehát hogy mi lesz veled? Mennyi időn keresztül leszel ott? Jön-e valaki érted? Tudsz-e bármit tenni?
Semmit, de annyit megmondták, hogy ha nem mondom azt, amit ők akarnak, akkor 10 évet kaphattam volna. És azt kellett mondanom, és azt kellett találni, amit ők elém tettek. És akkor így kaptunk annyit, amit ugye mindenki megkapott.
A részletekről akkor, mikor van adásban, mondom,
csütörtökön
meg egyszer,
este, csütörtökön este? 3:40-kor.
3:40-kor.
A tévén, igen, tehát ez a világhíradó extra, tehát külön kiadás. Az egész adás erről szól, a Krisztiánról, illetve a perui drogfutárokról, illetve arról az életről, ami kint van, és hát nem kevésbé ugye nagyon fontos, hogy végre találkozott a családjával, tehát ezt szerettük volna megmutatni.
Krisztián, hogyha ez a hihetetlen pezsgés lenyugszik körülötted, akkor nagyon szívesen visszavárlok benneteket arról, hogy a dolognak az emberi részéről beszélünk egy kicsit majd, jó? Tehát, hogy hogyan... Hát, hogy a fenébe vagy most éppen a világban. De András, még annyit mondja, hogy értetted, hogy ismerted meg egyáltalán az ő történetét? Hogy nyúltatok utána?
Ugye már forgattam egyszer Peruban hasonló módon egy másik börtönben, ahol a magyar drogfutárokat szintén megpróbáltuk bemutatni. Talán ott is cél volt az, hogy felhívjuk a figyelmet erre. Ez 2 évvel ezelőtt volt. És akkor a Krisztián már szabadlábon volt. Tehát próbált hazakerülni. De annyira korrupt a rendszer, hogy csak akkor engedik haza, de ki se engedik az országból. Akkor engednek pecsétet az útlevelébe, hogyha szerez hivatalos munkahelyet és szerez hivatalos szállást. De miután börtön viselt, ezért egyiket sem kap. Tehát innentől kezdve a rendszer eleve bent tartja az országban. És ezért egy hihetetlen dolog az, hogy a Latin-Amerikai Egyesület mindenféle diplomáciai követ megmozgatva hazahozta, és nem véletlenül mondom most már többször ki az Egyesület nevét, hogy mindenféle diplomáciai követ megmozdítva, és mindenféle papírokat, és ügyvédeket, és mindent elintézve, hogy aki már kiszabadult, az hagy jöjjön el. Tehát ez is egy, majdnem azt mondom, egy agysebészeti műtét volt, hogy már rég kint van a börtönből, ugye 2 éve kint van, és arra vár, hogy hazajöhessen. Hát a költségekről nem is beszélve, hogy mennyibe kerül Perúból hazaugrani ezt a 16 000 kilométert. Tehát ez volt a, hogy is mondjam, a nagy feladata a Krisztián. Tehát így ismertük meg egymást 2 évvel ezelőtt. Tudtuk, hogy jönni akar, ő segítségre számított, és én meg azt gondoltam, hogy az ő története pontosan a lánya miatt, ugye ez egy hihetetlen történet, hogy őt elkapják, és kislánya pedig megszületik, és 5 éve tartják a kapcsolatot, vagy telefonon, vagy Skype-on, és itt a kameránk előtt öleli meg először a lányát. Hát én is megöleltem a lányomat, de akkor 1 perces volt, ő megölelte a lányát, de a gyerek már 5 éves. És ez most történt pár napja, és ez ugye benne lesz a filmben, ez szerintem ez egy hihetetlen történet. Egy hihetetlen happy endes történet, és akkor remélem abban, hogy, és tényleg nem gondolom azt, hogy a Krisztián egy bűnöző lenne, pont amit ő is mond, vagy ahogy te is látod. Hát most ugye remélem rendbe tudja tenni az életét, ő most hogyan munkát tovább keres. Hogy mondjam, nagyon jól beszél spanyolul. Most
ezt akartam kérdezni, hogy 5 évvel, szerintem simán meg lehetne mondani
hát spanyolul. Hát felsőfokú spanyolra készül, ami Magyarországon eleve nagyon kevesen beszélnek spanyol, de most erre készül.
És az argon kívül azért ismered a... Igen, bocsánat. Szóval hogyan tovább?
Hát mindenféleképpen szeretném tenni ezt a spanyol felsőfokú vizsgát. Szeretnék elállni dolgozni, vagyis megpróbálnék, mert ez... mit szeretnék.
Mondd már ki, őszintén legyen.
Szeretnék elállni idegenvezetőnek, vagy megkeresni egy olyan latin-amerikai egyesületet, ahol hasznát tudnak venni a nyelvtudásomnak.
Ez milyen jó, hogy visszasegíteni az ő tapasztalatával egy ilyen dolog.
Így van, de még konzulátusban is gondolkodott. Tehát azért van egy-két latin-amerikai konzulátus, nekik ugyanis nagy problémáik Magyarországon, hogy elég kevesen beszélnek úgy spanyolul, hogy meg is értsék, és eleve kevesen beszélnek Magyarországon spanyolul, ugye a 4 alapnyelv, ugye, amit mindenki tanul az iskolában, ugye a német, olasz, francia, angol, és ebben nincs benne a spanyol. És ezt,
hát, miközben világnyelv, igen.
Ráadásul nagyon-nagyon sokan beszélik. Hát ezt ki kell használnia, hát most munkát keres, amiben én is tudok segíteni neki, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Ez majd kiderül. Most lemegy a film, azt is biztos neki sokan meg fogják nézni. Megnézzük, meglátjuk.
Akkor csütörtök este.
3-4-10,
köszönöm. Visszavárunk. Nem tudom, mit mondjak egyszerűen, ilyen... Nem tudom, mit mondjak. Minden jót neked.
Nagyon szépen köszönöm.
Boldog új évet.
Viszont kívánom.
Köszönöm.